imádkozzunk. Olyan jó az Istenünk, hogyha valóban mindenkor tudunk áldani téged, a mélységben is, magasságban egyaránt, hiszen minden a veled való közösségben történhet meg, és akkor a könnyet és a mosolyt is javunkra tudod fordítani. A te kezedből vehetjük el, és áldásul szolgál a mi életünk számára. Köszönjük, hogyha így tekinthetünk vissza az elmúlt hét eseményeire is. Köszönjük, hogyha élő valóság voltál a mi számunkra, és meríthettünk a te kegyelmedből, a te erődből, magunkba fogadhattuk a te gondviselésednek ezernyi ajándékát, és gazdagnak érezhetünk magunkat éppen te benned. Hiszen te nagy vagy, jóságos vagy. Te nem vonod meg a jót azoktól, akik hűséggel élnek itt a földön. Köszönjük neked ezt a gondviselő szeretetet, Istenünk. Köszönjük neked azt is, hogyha az általánosságon túlmenve konkrétan is megemlítünk néhányat ezen ajándékok közül. Ismét fohászkodunk szeretteinkért, köszönjük őket te néked. Olyan jó, hogyha összeforr a mi szívünk az életben, a családi közösségben, a lelki testvéreinkkel, hogyha barátaink vannak, hogyha másik emberre úgy tudunk hatással lenni, hogy abban megérzi, hogy valami jót akarunk közvetíteni irányába, és így válik szépé az emberi közösség. De imádkozunk azért is, Istenünk, hogyha próbára teszed a mi hitünket, a mi türelmünket, szeretetünket. Olyan jó, hogyha ebben a tekintetben is tudtunk jól vizsgázni, és türelmesek, megbocsátóak lenni. Áldunk téged azért is, Istenünk, hogyha el tudtuk végezni teendőinket. Hiszen minden napon új feladatot is jelent a mi számunkra, és ez tartalmat ad a mi életünknek. Ha valami értelmeset tehettünk, hogyha valamit a te nevedben végezhettünk, ha láttuk annak gyümölcsét, ha valami megvalósult, ha valami elrendeződött, ha célokhoz elérkezhettünk. Köszönjük neked a testi és lelki táplálékot, azt, hogy a kenyér nem fogyott el asztalunkról, és köszönjük, hogy megvolt lelkünknek eledele. Mindaz, amit úgy nyerünk és kaphatunk a mi bensőnkbe, hogy az felüdít, az megerősít bennünket tovább menni az életnek ösvényén. Hálát adunk a bűnbocsánatért, a lelki megtisztulásért. Noha gyarlók vagyunk, te mégis szeretsz. Elfogadsz, és újjáteremtett Jézus Krisztusban. Köszönjük neked ezt a templomi közösséget, a rendelt órát, amely hívogat bennünket, és azokat az embereket, akikkel együtt ide leülhetünk. Mind-mind reát nézünk, és beléd kapaszkodunk, Istenünk. És engedd meg, hogy megemlékezzünk azokról, akiknek életében az elmúlt hét folyamán különösebb próbatétel volt, vagy a gyásznak a fájdalmát kellett megtapasztalni. Légy támaszuk, hogy veled ezt a nehéz szakaszt is végigjárhassák. Megváltó Jézusunkért kérünk. Amen. A 384. számú énekünk első és második verszakával készüljünk az ige meghallgatására. A 384. számú énekünk első verszaka így kezdődik: Hozzád jövök, ó Mesterem! Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a Máté evangéliuma 7. fejezetének 1-től 5-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek hozzánk szóló igéje, felolvasom azt a Máté evangéliuma 7. fejezetének 1-től 5-ig terjedő verseiből, hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessen ki a szálkát a te szemedből, holott ími a te szemedben gerenda van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Eddig tart Istennek ígéje. Kedves testvéreim, megvallom nektek őszintén, hogy az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, környezetemben, emberekkel való találkozásaim során egyre inkább felerősödött bennem ez a mostani téma. És azt is meg kell vallanom előttetek, hogy valahányszor nektek prédikálok, önmagamnak is prédikálok. Mindaddig, amíg nem foglalkoztam mélyrehatóbban ezzel az ige szakasszal, nem is gondoltam bele, hogy mennyire aktuális üzenetet hordoz Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal. És azt is meg kell vallanom őszintén előttetek, hogy minél inkább belemélyedtem ebbe az igébe, annál súlyosabban nehezedett reám ennek az ige szakasznak a mondani valója. Reám nehezedett elsősorban azért, mert ez ige alapján döbbentem rá arra, hogy szeretném, hogyha ezen az Isten tiszteleten mindannyian azt átélnénk, hogy akkor, amikor emberekről beszélünk, mindegy, hogy kiről, legtöbbször úgy nyilvánítunk véleményt róluk, mintha Jézus Krisztus nem is azt mondta volna, hogy ne ítéljetek, hanem mintha egyenesen azt adta volna parancsba számunkra, hogy ti ítéljetek. Mert mi könyörtelenül, szakadatlanul, csalhatatlanul, elhamarkodottan ítélkezünk élők és holtak fölött, szakadatlanul ítélkezünk. Fálcát törünk a másik embernek az élete fölött. Olyan könnyen életünknek, lelkünknek részévé válik, hogy szinte már észre sem vesszük, hogy mennyire könnyen beleesünk ebbe a hibába. Olyan könnyen megítéljük a mai fiatalságot. Hogy mennyire romlott természetű, mennyire laza, mennyire huligán, milyen furcsa frizurákat hordanak a mai fiatalok. Milyen furcsa csőnadrágokban, szakadt öltözetekben járnak, mennyire rövid, feszes szoknyáskákat hordanak a mai fiatal lányok. És akkor elmondjuk, hogy bezzeg a mi időnkben, és jön az önigazolás. Olyan elhamarkodottan és olyan könnyörtelenül ítélkezünk azon szerencsétlen ember élete fölött, aki belehavarodott a másik embernek a feleségébe. Hallottad, mi történt? Hát hogy tehet valaki ilyet? Hát hogy nem tudott ellenállni ennek a kísértésének? Hát mennyire szörnyű dolog. Olyan könnyen ítélkezünk a hivatali beosztásban afölött, aki fölöttünk áll, aki vezető beosztásban van, hogy mennyire igazságtalan, korrupt, és talán nem is tiszta kezű egészen. Olyan könyörtelenül ítélkezünk a vezető beosztásban, vagy azok fölött, akik úgy alattunk vannak, beosztottságban vannak. Hogy mennyire lusta, hogy mennyire nem végzi el a maga dolgát, és talán még áskálódó is a természete. Olyan könnyen ítélkezünk itt a gyülekezetben is. Hogy valaki igazán hívő ember, vagy nem hívő ember. Nemrég hallottam egy beszélgetést, XY hogy merészkedett az úrasztalához. Hát mindannyian tudjuk, hogy nem megtért ember. És ennél még döbbenetesebb az, hogy legtöbbször a másiknak a háta mögött tesszük mindezt. Kedves testvéreim, nem arról van szó, hogy ne vegyük észre a másik embernek a hibáit. Ne próbáljunk segíteni rajta. De erről majd később fogok még beszélni. Egyenre még csak annyit, hogy Jézus olyan halálos komolysággal kijelenti, mint egy kérve bennünket, hogy ne ítéljetek. És engedjétek meg, hogy Jézusnak a szavaira kérjelek titeket, hogy ne ítéljetek. Bármennyire is sok okotok lenne megítélni a másik embert, bármennyire is sok megítélni való találnátok is az ő életében, ne ítéljetek. Olyan könnyű megítélni azt a másik embert. Olyan könnyű megítélni a mai fiatalságot, vagy azt, aki vezető beosztásban van. Olyan könnyű megítélni a gyülekezeti tagokat. De mit tudhatjátok azt, hogy mitől lesz olyanná, amilyen? Hogy miért bukott el, hogy miért lett olyan önző, hogy miért sivárosodott el úgy az élete, hogy miért olyan áskálódó a természete. Mit tudhatjátok azt, hogy mi hiányzott neki? Hogy mi fáj? Hogy mi van a lelkében? Hogy miken mehetett keresztül, amíg idáig eljutott? Ezek éppen elég okok arra, hogy soha senkit ne ítéljünk meg. Ráadásul így folytatja Jézus Krisztus, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Vajon azt hiszed, hogy az, akit te megítélsz, az viszont nem ítél meg téged? Hallgassátok meg a mai fiatalságot. Ti ítéltek meg minket? Hát mit kaptunk ti tőletek? Fogalmazódik meg sok esetben. Talán csak a kegyességnek valami fajta látszatát. Mi legalább őszintén felvállaljuk, sokan mondják, hogy ilyenek vagyunk. De annyiszor látjuk a vallásosságnak, a képmutatásnak csak valami fajta vékony, hamis mázát. Olyan könnyen megítéljük a mai fiatalokat. De hogyha néhány percig nagyon őszintén és nagyon komolyan leülnénk beszélgetni, akkor talán kiderülne az, hogy nem volt az a gyermekkorában olyan, aki igazán kézen fogta volna. Akitől igazán szeretetet, békességet kapott volna. Nem volt olyan ember, aki megfogta volna a kezét, és azt mondta volna, hogy ne menj tovább. Visszahúzlak téged. És valamiképpen sodródott az árral. Olyan könnyen megítéljük azokat az embereket, akik talán nem jönnek el Isten tiszteletre. De lehet, hogy hasonlóak a tékozló fiúhoz. Ott vannak a disznók vájújánál, és lehet, hogy megfogalmazódott bennük a gondolat, jó lenne már visszatérni az atyai házhoz, elmondani, hogy atyám, vétkeztem, és mielőtt elérkeztek volna az atyához, szembe találkoztak a nagyobbik testvér gőgős, ítélkező tekintetével, és ennek nyomán visszafordultak, és visszamentek a disznók vájújához. Hány olyan ember van, aki eljönne talán egy-egy istentiszteletre, de bizonyos emberek ítélkező tekintete miatt nem tudja ezt megtenni? Úgy gondolom, hogy az ítélkezés nem használ semmit. A másik ember megítélése nem fog segíteni a baján, vagy a bűnén. Minden egyes ítélő szavunk, amit a másik ember irányába mondunk, az olyan, mint a vízhang, amely visszahull mireánk. Az egyik hívő lelkipásztor fogalmazta meg ezt a mondatot, amely valahogy így hangzott, hogy én megtanultam, hogy senkit nem ítélek meg, mert éppen elég megítélni valót találok önmagamban. Tudjátok, testvéreim, az a baj, hogy a mi ítéletünk mögött rendszerint valami fajta szeretetlenség lapul, meg gőfös gőg, meg valami fajta nem is egészen tudatos kárörvendés a másik ember szerencsétlensége fölött. Tulajdonképpen az énünk akar a másik emberben megítélt bűnei sötét hátteréből szebben előragyogni. Azért kisebbítjük le azt a másik embert, hogy ezáltal nagyobbaknak tűnjünk. Hát figyeljük meg, hogy akkor, amikor ítélkezünk, nem ezt tesszük, a másikat lenyomjuk, magunkat pedig fölemeljük, dicsfénybe helyezzük, fényesítjük ezáltal. Akkor, amikor ítélkezünk a másik ember fölött könyörtelenül, akkor higgyétek el, nem az igazságot fogja meghallani a szavunkból, hanem sokkal inkább a gőgöt, a dőfösséget, a megvetést, az önigazultságot. Nem azt jelenti Jézusnak ez a szava, hogy na hát akkor legyünk vakok a másik emberben lévő mindenfajta hibával szemben, ne vegyük azt észre, ne mondjuk el. Jézus Krisztus nem a bíróság és az ügyészség ellen beszél. Nem a hatósági igazságszolgáltatás ellen szól, amikor ezt mondja. Hiszen azt láthatjuk, hogy olyan könyörtelenül megítélte az írástudókat és a farizeusokat. Keresztelő Jánosról is olvashatjuk, hogy olyan keményen megítélte Heródest, hogy nem kellene azzal az asszonnyal együtt élnie. Hanem Jézusnak ez a szava sokkal inkább arról szól, hogy mi egyetlen egy pillanatra se felejtsük el, hogy mindannyian az utolsó ítélet felé haladó emberek vagyunk. És hogyha ezt elfelejtjük, hogyha elkezdünk ítélkezni, és elkezdünk Isten ítélő székébe, mint egy beleülni, és onnan megítélni az embereket, akkor a másik ember valóban csak az önigazultságot fogja érezni. És azt fogja látni, hogy nem illet meg engem ez a magas trón. Azért van ez, mert nem érzi a másik ember részemről a szolidaritást. Hogy én is vele együtt ugyanazokban a vétkekben, gyengeségekben járok. Ugyanannyira elesett ember vagyok. És hogyha ezt igazán átélem, akkor mehetek a másik emberhez. Azt írja Jézus, hogy ne merészkedjünk abba az ítélő székbe, amelynek ítélő széke előtt majd nekünk magunknak is meg kell állni. A vádlónak is, meg a vádlottnak is. Ezért mondja és folytatja Jézus Krisztus, hogy amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néztek. Most gondoljuk meg, kedves testvéreim, hogy ki állhatna meg közülünk, hogyha az Úristen azzal az ítélettel ítélne meg bennünket, és azzal a mértékkel mérne le bennünket, amilyen mértéket szoktunk mi alkalmazni a másik ember irányába. Még tovább hadd menjek ezeket a szavakat, ami megváltunk, Jézus Krisztus mondja. Aki nem az ítélet nevében jött, hanem a kegyelemnek és az irgalomnak a nevében. És hogyha megfordítom, Jézusnak a kijelentését így is igaz. Azt jelenti, hogy ahogyan megítél téged az Isten, amilyen mértét alkalmazott a te életed számára, ahogyan megmér téged, úgy viszonyul te is a másik emberhez. Minek a mércéjével mért meg bennünket az Isten? A megbocsátásnak és a kegyelemnek, az irgalomnak a mércéjével, Jézus Krisztus áldozatában összefoglalt szeretetének a mércéjével mért meg bennünket. Jézus elítéltetése nyomán mi felszabadultunk ezen ítélet alól. Ha pedig ez így van, már pedig így van, akkor ez óriási fenyegetést jelenthet a mi számunkra. Ha az Úristen irgalmasságot gyakorolt a te életed számára, és te ezt az irgalmasságot megtagadod a másik embertől, akkor te magad leszel az, aki a kegyelem talajáról, az elszámolás talajára helyezed a magad életét. Szabad a választás, lehet dönteni. Az irgalom alapjára, vagy pedig az elszámolás alapjára helyezed az életed. Ha az elszámolás alapján maradsz, akkor nem mondd azt, hogy de hát én ezt az ítéletet csak a másik emberrel szemben akartam alkalmazni, a magam életével szemben nem. Hogyan lehetne reált érvényes az az irgalom, amely irgalmat te nem gyakorod a másikkal szemben? Tőlünk függ, testvéreim, hogy melyik alapra helyezkedünk. És ez mindig abban mérhető le, hogy hogyan viszonyulsz a másik emberhez. Milyen mértéket használ? Úgy állsz meg az Isten előtt, mint bíró előtt, és akkor már talán nincs menekvés. Vagy úgy állsz meg az Isten előtt, mint kegyelmes atya előtt, akinek elmondhatom, hogy igen, vétkeztem. Bocsáss meg. Erre vonatkozik Jézusnak ez a szava, hogy amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltetnek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd néktek. Jézus nem szentimentális. Nem azt akarja mondani, hogy akkor most ne vegyük észre a másik embernek a hibáit, ne törődjünk vele, ne akarjuk kivenni a szálkát. Sőt, kötelességünk észrevenni, kötelességünk meglátni, kötelességünk segíteni rajta. Csak annyira nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt. Ne az Isten ítélőszéke magasságából tegyük mindezt, hanem úgy, mint aki az Isten ítélőszéke előtt meg alatt vagyok. A közös megkegyelmeztetés és a közös megítéltetés szolidaritásában, vele együtt. Hogy érezze azt, hogy én is ugyanazon ítélet alatt vagyok, én is ugyanannyira hibáztam, de átéltem azt, hogy az Úristen jött, megragadott, és kimosta az én szememből a gerendát, és ugyanezzel a szeretettel akarok most jönni, segíteni rajtad. De az, aki az életében még ezt nem tapasztalta meg, az ne akarjon segíteni. Mert nem biztos, hogy segíteni fog rajta. Egy társaságban egyszer szó volt valakiről, aki valóban nagyon nagy hitvánságot követett el. Rettenetes nagy bűn az, ami terhelte az ő életét. És ott a társaságban az egyik félhangosan felszólalt, határozottan, és azt mondta, hogy na hát én ennek az embernek majd megmondom, hogy mennyire hitvány ember. És akkor egy másik hátul megszólalt, és azt kérdezte tőle, hogy mondd csak, annyira szereted azt az embert, hogy megmondhatod? Hát ha annyira szereted, akkor megmondhatod. Csak hogy nagyon nagy gyöngétséggel, meg nagyon finom újakkal lehet csak hozzányúlni ahhoz a szálkához, ami a másik embernek a szemében van. És ezzel kapcsolatosan hadd hívjam fel a figyelmeteket egy nagyon nagy igazságra, hogy tudnélik, a szálka az nem a szem. Az, aki nem tudja megkülönböztetni a kettőt, az ne akarja kivenni a másik ember szeméből a szálkát, mert még különben a szemét fogja kiverni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a másik embert egy hatalmas, nagy gerendának lássuk. És ne lássuk meg mögötte azt az embert, aki igazán lehetne a szálka nélkül. Jézus Krisztus mindig úgy tekintett a vámszedőre, a paráznára, a bűnös asszonyra, hogy milyen lehet a szálka nélkül az ő élete. Hogy milyen igazából, hogyan került ki az Istennek kezéből. Olyan szépen írja le ezt a Szentírás, ezt a kifejezést használja sok esetben, hogy kiűzte belőle a betegséget, az ördögöt, a szellemet, kiűzte, eltávolította a szálkát. Azért tudott olyan gyógyításokat végrehajtani, mert Jézus nem esett áldozatul annak az optikai csalódásnak, amelynek mi sokszor áldozatul esünk. Hogy a másik embert egy hatalmas nagy gerendának látjuk. És a szálka mögött nem látjuk meg az embert. Nem látjuk meg azt, hogy milyen lehetne igazán. Azért tudott sok ember megváltozni ennek nyomán, mert Jézus Krisztus úgy tekintett a másik emberre, és úgy tekint reám, hogy milyen lehetnék én igazán a szálka nélkül, milyen vagyok én igazán az Isten tenyerén. Az, aki már átélt ezt, hogy hogyan mosta ki az én életemből az Úristen a gerendát, az már másképpen tud tekinteni a másik emberre. Az már nem a huligánt, meg a laza erkölcsű, meg a meg nem értett fiatalt fogja látni, hanem a kereső embert. Az már nem az ideges főnököt, meg a lusta alkalmazottat fogja látni, hanem a hajszolt embert. És nem annak a lánynak a bukását látja, hanem meglátja azt a valakit is, akiért az Isten halhatatlan árat fizetett Jézus véréért. Ennek nyomán már nem magas lovon ülünk. És nem mint erkölcsőz fogjuk megítélni a másik embert, hanem már tudunk úgy közelíteni, mint irgalmas samaritánus. Úgy akarok segíteni rajtad, hogy közben érzed a szolidaritást, hogy veled együtt vagyok. Hogy nem magas lovon ülök, hanem ugyanazon ítélő szék előtt vagyok veled együtt. Hadd fejezem be ezt a mostani prédikációt Szent Györgyi Albert életének egyik utolsó mondatával, amely így hangzott, hogy Istenem, tisztítsd meg szívemet, hogy testvérem, testvére lehessek. Hadd tudjunk ezen az Isten tiszteleten ezért imádkozni. Tudja az Úristen úgy megtisztítani szívünket, hogy valóban testvérünknek testvére lehessünk. Amen. A 413-as énekünk 3., 4. és 5. verszakával válaszoljunk az ige szavára. A 413. számú énekünk 3., 4. és 5. verszakát énekeljük. A 3. verszak így kezdődik, a bűnben kín van és gyűlölet. Hallottuk a te ítéletedet és kegyelmedet. Hallottuk azt is, hogy mi magunk helyezkedhetünk vagy az ítéletnek, vagy a kegyelemnek az alapjára. Aszerint, hogy mit gyakorolunk a másikkal szemben. Urunk, megítélt az íge bennünket rettenetesen. De ugyanakkor köszönjük neked, hogy a te ítéletedben benne van legfőképpen a kegyelem is. Arra kérünk alázattal, hadd legyen mindaz, ami elhangzott közöttünk valóban a Te ígéd, ami számunkra. Olyan íg, ami teremt, újjáteremt, erőt ad, nem csak utat mutat, ami segít bennünket, ami halhatatlan gyengeségeinkben, fel Te hozzád a veled való közösségbe. Urunk, bocsáss meg minden szeretetlenségünket, bűnünket, önigazultságunkat, kárőrvendésünket a másik ember baja fölött, és könyörgünk azért a szeretetért, amiről a Te ígéd beszélt, amelyik mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, eltűr, amelyik nem örül együtt a hamissággal, de együtt örül az igazsággal, és amelyik soha el nem fogy. Ebből a szeretetből hadd merjük naponként tele a mi szívünket, mielőtt elindulunk az emberek közé, és figyelmeztess bennünket, Urunk, hogy ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk. Tedd áldotta a mi életünket kint a világban az emberek között, mint akik magunk is megtapasztaltuk a bűnbocsánatnak drága felszabadító erejét. Így hadd tudjunk veled együtt vinni gyógyító és segítő erőket ebbe a világba. S hadd tudjuk nagyon szeretni ezt a másik embert. Akármennyi okunk lenne is, hogy megítéljük őt, hadd tudjuk, Urunk, azzal a szeretettel szeretni, amit tőled kapunk mindig. Tedd áldotta a te népednek életét ebben a világban. Tedd áldotta, Urunk, mindazt a jó törekvést, akár egyházi, akár világi az, amelyik az emberek jobb élet lehetőségét, békességben való egymás mellett élését szorgalmazza és munkálja. Tedd áldottá, Úrunk, a kormányoknak és a vezetőknek mindazt a jó szándékát, amellyel a népeket az igazságnak, a békességnek útján vezetni akarja. Könyörgünk hozzád a betegekért, a szenvedőkért, a gyászolókért. Hallgass meg, Istenünk, mindannyiunkat, és légy velünk továbbra is kegyelmeddel. Amen. Foglaljunk helyet, csendes imádságban vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatában, megemlékezvén arról, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. A szeretetszolgálati perselybe gyülekezetünk két családja részére gyűjtünk adományokat, műtétre és kórházi kezelésre szorulnak, ezért van szükségük támogatásra. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy megérkezett az üzenet két legújabb száma, akik megrendelték, azokat kérjük, vegyék át, hátul az asztalnál vannak elhelyezve. Megjöttek a jövő évi fali naptárak, ezért kérjük a jelenlevő presbitereket, hogy istentisztelet után fáradjanak be a lelkészi hivatalba, vegyék át, és vigyék ki a körzetbe. Hirdetem továbbá azt is, hogy jövő szombaton 11 órától várjuk azokat a gyermekeket, akik karácsonykor szeretnének szerepelni, verset mondani. Akik nem tudnak jelen lenni ezen alkalommal, de szeretnének részt venni a karácsonyi műsorban, azokat kérjünk, jelentkezzenek Nagy Melindánál. Fájó szívvel emlékezünk a 6 hónapja elhunyt férjre, édesapára, apósra, nagytatára, rokonra, Albert Ferenc Józsefre, aki a Margaritáiról 21 szám alatt lakott. Isten adjon ígéje általi vigasztalást a hozzátartozók számára. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, azért akár éljünk, akár meghaljunk, az Úréi vagyunk. Amen. Hitvallást ételre készülve a 477-es számú énekünknek mind a három verszakát énekeljük. A 477-es számú éneknek első verszaka így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Tegyünk vallást a mi hitünkről a Heidelbergi K.T. bizonságtétele alapján. életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készté tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 481-es számú énekünk első és második versszakát énekeljük. Tégy Uram engem áldássá! Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.